Látják, működik a pszichológia. Áramkimaradás volt, mondtunk 15-20 percet, lett belőle 5 perc, és mennyivel elégedettebbek mindannyian itt a teremben. Tehát jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt vezérigazgatórak, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tudomány megrendelői című konferencián, Varga Edit vagyok. Ma már a történelmet laboratóriumokban alakítják, mondta az idén 120 éve született Szent Györgyi Albert. Hozzátehetjük bátran azt is, hogy a civilizációnk alapjait jelentő ipar és technológia is tudományos kutatások eredményeire épül, és ma már az életnek nincs is olyan területe, amelyben nem működnének a tudomány megfigyelései. A magyar tudomány ünnepe idén ezért a velünk élő tudományról szól. Kutatókról, tudományos műhelyekről és eredményeikről, amelyek megmutatják, hogy hogyan válnak a távolinak tűnő felfedező kutatás eredményei a mindennapjainkat, a jövőnket segítő és alakító eszközzé, eljárásá vagy szolgáltatásá. Olyan termékké, amely egyszerre kutatási siker és gazdasági tényező. A felfedező kutatásokkal kezdődő sokszor igen hosszú folyamatban fontos szerepe és felelőssége van a gazdasági szereplőknek, azoknak, akik felismerik a tudomány jelentőségét, és megrendelőként sokszor új fejlesztések, kutatások kezdeményezőiként lépnek fel. A tudomány megrendelői által ma a tudomány ünnepén arról üzenünk, hogy mit nyerhet egy-egy sikeres vállalkozás a tudománnyal. Milyen szempontok mozgatják és teszik hatékonnyá a tudomány és a gazdaság szereplőinek együttműködését. A tudomány megrendelői konferencián sikeres nagyvállalatok vezetői beszélnek majd arról, hogy milyen célok vezérlik, milyen stratégiák irányítják a gazdaság szereplőit, amikor a tudomány műhelyeihez, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteihez fordulnak. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam a pulpituson ülőket. Köszöntöm Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. Meleg szeretettel Bai Csaba urat, a Magyar Villamosművek ZRT elnök vezérigazgatóját. Búvár Gézát, a KITE ZRT vezérigazgatóját. Csányi Attilát, a Bonafarm ZRT vezérigazgatóját. Hernádi Zsoltot, a MOL NRT elnök vezérigazgatóját. Javier González Pareját, a magyarországi Bosch csoport vezetőjét. És Szombathelyi Zsolt urat, a Richter Gedeon NRT kutatási igazgatóját. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjai, intézetei és a hazai gazdasági élet meghatározó nagyvállalatai számos területen dolgoznak együtt. Ez a rendezvény nem vállalkozhat arra, hogy bemutassa teljes körűen ezeknek az együttműködéseknek a spektrumát, ám szándéka szerint bepillantást enged a tudomány és a gazdasági szféra eredményes együttműködésének különböző területeibe. Most tisztelettel felkérem Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.
Tisztelt előadók, vezérigazgató urak, tisztelt hölgyeim és uraim! A áramszünetet nem demonstrációs céllal csináltuk, bár demonstrálhattuk volna vele, hogy mit jelent 15 perces, 30 perces áramkimaradás. Többet valószínűleg nem, mert akkor a közönség nagy része elment volna. De arra kapóra jön, hogy megjegyezzem, hogy ha belegondolunk abba, hogy egy nagyvárosnak a energiaellátása egy napra, vagy hosszabb időre kiesik, az ma gyakorlatilag olyan jelenségeket hozna elő, mint a természeti katasztrófák. Tehát az a megállapítás, vagy az a mondat, hogy a tudomány olyan erőket, olyan erőt adott az emberek kezébe, amelyek nem összemérhetők, de bizonyos területeken összemérhetők a természeti erőkkel. A Magyar Tudomány ünnepe rendezvény sorozatában ez egy különleges esemény, egy különleges rendezvény, az első ilyen alkalom, amikor egy geometriai transformációt hajtottunk végre a nem a kutatók mondják el azt, hogy hogyan látják a kutatás, fejlesztés és a ipar, gazdaság, szolgáltatások kapcsolatát, hanem olyan sikeres vállalatvezetők, akik egyrészt ott vannak a piacon, valóban a terméket elő kell állítani, el kell adni és versenyezni kell a versenytársakkal. Másrészt azt is nagyon jól tudják, hogy egy-egy termék, egy-egy szolgáltatás egy, öt, tíz vagy húsz év alatt mennyit változott, hogyan fejlődött, milyen szerepe volt, van ebben a fejlesztéseknek, a kutatásoknak. Tudomány soha nem öncélú, visszajelzéseket kap a társadalomtól, visszajelzéseket kap a ipartól, abban a tekintetben, hogy mik azok a kérdések, amelyek megoldásra várnak, amelyek jobbá, hatékonyabbá tehetik a vállalatok működését, jobbá, hatékonyabbá tehetik a szolgáltatások működését. Én köszönöm a itt megjelent vezérigazgatóuraknak, hogy elvállalták ezt a feladatot, ami gondolom számukra is újdonság, hogy abból a pozícióból beszéljenek, hogy mi az, ahogyan egy piacon lévő nagyvállalat vezetője, nagyvállalat maga látja a kutatás, fejlesztés szerepét. Mik azok a közös pontok, mik azok a közös problémák, amelyek ott vannak a kutatóintézetekben is, egyetemeken is, az akadémiai szférán, itt természetesen a kutatóintézeteket és az egyetemeket értem. Magyarázatként fűzöm ezt hozzá azoknak, akik így értenék, ez egy szféra, együtt jelenti a magyar tudományos életet, a magyar kutatásnak, fejlesztésnek az úgynevezett akadémiai szegmensét. Hogyan látják ők azokat a feladatokat és kihívásokat, amelyek ezelőtt az intézményrendszer előtt állnak ahhoz, hogy a kapcsolat a vállalatok és az akadémiai szféra között a lehető legjobb legyen, hogy azok az eredmények, amelyek megszületnek a laboratóriumokban, hamar eljussanak abba a fázisba, hogy hozzásegítik a vállalatokat ahhoz, hogy hatékonyabban, jobban tudjanak működni. Ha összehasonlítunk egy 30 évvel ezelőtti terméket egy mai termékkel, a változás vagy a különbség az óriási, ezt a hozzáadott értéket napról napra nem veszük észre, de ha hosszabb távra tekintünk, akkor látjuk azt a óriási különbséget, ami megnyilvánul a 15 évvel ezelőtti fotózás és a mai fotózás között, vagy a 15 évvel ezelőtti kéziszerszámok és a mai kéziszerszámok között. Nos, az a kapcsolat, ami megvan a kutatásfejlesztés, kutatás és fejlesztés és a vállalatok között. Erre világít rá majd, erre világítanak rá majd előadóink, és remélem, hogy még világosabb lesz mindannyiunk számára az, hogy a kutatás, fejlesztés, a tudomány eredményei hogyan jelennek meg a mindennapjainkban, mennyire velünk élő a tudomány a üzleti élet a vállalatok szempontjából is. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és időt, energiát fektetnek ebbe, és érdeklődéssel várjuk mindannyian az előadásaikat. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, elnök úr! A műszaki tudásbázis egyesítése, az oktatás, a különböző üzleti szektorok és tudományágak közti együttműködés fejlesztése, ezekkel a jelentős tevékenységekkel a Bosch cégcsoport évek óta hazai kutatásfejlesztés meghatározó szereplőjének számít. A vállalat hosszú távú együttműködést folytat a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével. A kooperáció kiterjed az ipari és célzott kutatások, valamint a közös kísérleti fejlesztések és a technológiai innovációs eredmények közvetett, illetve közvetlen piaci hasznosítására. A Bosch cégcsoport a célzott kutatások megrendelőjeként és felhasználójaként hatékony gyakorlatot alakított ki a tudományos és a gazdasági szempontok együttes érvényesítésére. Most tisztelettel felkérem Javier González Pereirát, a magyarországi Bosch csoport vezetőjét, hogy mutassa be ezt a gyakorlatot, a vállalat legfontosabb tudomány megrendelői projektjeit, a kutatási együttműködések eredményeit és sikereit.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjen meg, hogy először egy kicsi sztori mondom. Emlékszel, mikor én csak egy turista voltam itt 15 év előtt, a lesz magyar családom, álltunk itt a Magyar Tudományos Akadémia előtt, és mondta az aposon, mi a magyar nyelv csak körülbelül 15-20 millió ember vagyunk, de a világ legjobb ember kommunikál azt a nyelv. Azért, ha akarsz kommunikálni, kérlek szépen tanul meg magyarul. Ezt próbáltam. Megnézünk, hogy sikerül. Üdvözlöm Önöket a Magyarországi Bosch csoport vezetőjeként. Megtisztelés számomra, hogy ebben a körben mutathatom be a Bosch kutatásban és fejlesztésben betöltött szerepet, az innovációt gyakorlati fontosságot. A Bosch csoport Önöknek remélem nem kell bemutatni, de érdemes bennünket a gazdasági világtérképen elhelyezni. A cégcsoport tevékenysége négy működési területre osztható. A gépjármű technika, az ipari technika, az energia és épület technika, valamint a fogyasztási cikket. A legerősebb és éppen a legnagyobb hagyománnyal rendelkező terület a gépjármű technika, amely önmagában a vállalat bevételeink több mint felét adja. A tavaly év teljes bevetele 52,5 milliárd euró volt. A világ csak nem minden országában jelen vagyunk, összesen több mint 300 000 kollégával. Magyarországnak kitüntetett szerepe van a Bosch világán belül is. A Bosch itthon három könnyen megjegyezhető számmal jellemhető, azaz egy, a kettő és a három. Az egy, az elsőt, a legnagyobbat jelenti. Az itt működő Bosch Budapesti Fejlesztési Központ a cégcsoport legnagyobb fejlesztő bázisa Európában, természetesen Németországon kívül. Mit jelent a kettő? 200 elegöt. A Magyarországon működő Bosch vállalatok forgalma egy év alatt az ország GDP-jének több, mint 200 000 érik el. És mit jelent a három? Magyarország a harmadik Európában a cégcsoporton belül, ha munkatársak létszáma alapján eljut fel a rangsort. És egyébként már több mint 8500 munkatársunk jelent. A mai nap igazán több mint 9000 jelent. Budapesten kívül, Hatpanban, Miskolcon, Egerben, Pécelen, Szigetszent Miklóson és Kecskeméten. Ha az egy, kettő és a három szóba került, akkor folyasztassuk a számsort. Négy olyan alapvető fontosságú összetevője van egy újítás létrejöttének és sikerenek, amely csak együtt teremtik meg az innováció szükséges feltételeit. Sajnos már most el kell szomorítanom önöket, ez sem a biztos siker receptje, ez még nem garantálja önmagán sikert. Ha viszont egyetlen összetevő is hiányzik, hosszú távon elégedetlen lesz egy innovatív vállalat. Jobb esetben életképes marad, de már nem lesz innovatív. Ahogy Odo Marquardt mondta, a jövőhöz eredet, illetve eredetiség. Angolul vagy németül ez kicsit frappánsabban hangzik. Future needs origin, vagy Zukunft braucht Herkunft. Pedig csak hosszú távon lehet gondolkodni. Az innováció, a fejlesztés már önmagam kiszárja a rövid távú tervezést. Évekről, évtizedekről veszelek, amikor azt mondom hosszú táv. Ez akkor nézzük végig ezt a négy összetevőt, és pedig a stratégia, a helyes gondolkodásmód, az erőforrások és az organizáció. Stratégiánk tartalmi alapja az életre tervezve Invented for Life szlogan. És több mint egy szlogan, ugyanis tartós technológiai választ szeretnék adni ökológiai kérdésekre. És határozza meg a fejlesztési stratégiánk is mind a négy szektorban. Ha ez illeszkedik a vevői igényekhez, a piaci elvárásokhoz, akkor nekünk már a fejlesztés után a legmagasabb minőségben történő gyártás és értékesítés a feladatunk. És akkora szervezetesen belül, mint a Bosch, rengeteg ötlet merül fel. Az igazi kihívás az, hogyan lehet ezeket megvalósítani. Ehhez olyan vállalati kultúra szükséges, amely nyújtott az újtásokra. Megújulni viszont csak biztos alapokra építve lehet, technikai újításokat pedig csak a meglevő ismeretek felhasználásával lehet végigvinni. És fejlesztés során rengeteg nehézség merül fel. Sok sikertelen próbálkozás előzi meg a sikert. Türelemmel alaszatal kell a munkahoz hozzáállni, mert az ötlet adta kezdeti lelkesedés hamar elillan. A cégcsoport jelentele az egész világon, illetve több iparakban is a globális szemléletet, a hosszú távú gondolkodást és a széles látókört alapozza még. A hosszú táv egyébként relatív fogalom. Van arra is példa, hogy rövid távon érünk el a sikert. A fejlesztésben 12 hónap nagyon kevés időnek számít. Pontosan ennyi kellett az XO kifejlesztéséhez az ötletől a szorozat gyártásig. És volt a világon az első litium-ionos csavarozó, ami azóta is világsikert. Csak melegesen jegyzed meg, hogy itt Miskolcon jártják, és a magyar fejlesztő mérnököknek kesze ízvene van ebben a sikerben. Egy innovatív vállalat biztos lábakon kell állnia, ugyanis egy fejlesztés nem olcsó mulatság, még akkor sem, ha megterül. 2012-ben a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások összege megközelítette az 5 milliárd eurót világszinten. Magyarországon pedig a 61 millió eurót. Ez a bevételeinknek közel 10%. Ha a munkatársak számát nézünk, akik ezen a területen dolgoznak, egy kisváros lakosát kapjuk, ebből több mint 1100 fő Magyarországon dolgozik. A pénz semeleg önmagában a sikerhez. A tavaly ebben bejelentett szabadalmak száma már megközelítette az 5000-et, ami minden egyes munkanapon 19 szabadalmat jelent, és egyébként 14%-kal magasabb, mint az megelőző évben. Egy termék csak úgy lehet sikeres a piacon, ha egy gyártással és forgalmazással foglalkozó vállalat áll mögötte, és végső soron a vásárló, a fogyasztó javát szolgálja. A fejlesztő mérnökeink ezer minden esetben úgy dolgoznak, hogy figyelembe veszik a vevői, gyártói igényeket, már a fejlesztés legkorábbi szakasabban is. A kezdetektől csapatmunkban valósul meg minden lépés, nem csak a fejlesztő csapaton belül, hanem a területen dolgozó többi kollégával is. Sokan felreértik a kreativitást, ezért célszerű azt pontosan meghatározni. És olyan képességről van ugyanis szó, amely nem tanulható szorgalommal és kitartással sem megszerethető képesség. Ha organizációról beszélünk, akkor ne felejtsük el a vállalaton kívüli szereplőket sem. Az adott ország gazdasági környezete, a kormányzati háttér és nem utolsó sorban az oktatás elengedhetetlen részesei ennek. A vállalat társadalmi elfogadottsága is fontos tényező. A BOS esetben ezek is lényeges szempontja azoknak a döntéseknek, amikor egy-egy fejlesztési projekt helyszínet kell meghatározni. Ha tehát a négy feltétel rendelkezésre áll, akkor elindulhatunk a fejlesztés hosszú, rögös útján. És itt Magyarországon rendelkezésre áll. A BOS Budapesti Fejlesztési Központja jelenleg a mai napon 904-ben fejlesztő mérnökkel Németország után az európai legnagyobb fejlesztő bázis. Itt gépjármű ipari fejlesztésekkel foglalkozunk elsősorban. A központ 2005-ös alapítása óta már több mint 80 szabadalom kötődik magyar kollégákhoz. Akik ismerik a szabadalmak bejegyzésének folyamatot, azok pontosan tudják, hogy ez mekkora eredmény egy idő alatt. Felmerül a kérdés, miért éppen Budapesten épül ezt a stratégia szempontból is fontos komplexum. A közelben legó kiváló egyetemek nélkül, akik nem csak a szakemberek utánpótlását adják, de a kutatásban is megkerülhetetlen partnerek, elképzelhetetlen egy ilyen létszámú szervezet létrehozása és fenntartása. A világszinten is híres magyar mérnökképzés mellett a szakemberek átlagosnál magasabb motivációja, rugalmasága és kreativitása is döntő volt az alapítás után, amikor a növekedésről kellett dönteni. Az sem szabad elfelejteni, hogy a gyártó bázisok közelsége is meghatározó, a hatvani és miskolci gyárak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fejlesztés és a gyártás szinten, napi szinten kapcsolatban legyen egymással. A fejlesztés igazi csapatmunka. Nem csak haszon belül, hanem az anyavállalat is szoros együttműködésre van szükség. Ezt a hasonló kulturális környezet nagyban megkönnyíti. A fejlesztés nem csak a termékre igaz, hanem magára a fejlesztő központra is. A kreatív munka inspiráló munkakörnyezetet kíván, ezt a most épülő bázisunk tervezésekor is fontos szempontként vettük figyelembe. A nyáron átadott első épület mellett már kinőttek a földből és további épületek is. 2015-ben pedig már csak a költözés és a hivatalos átadó maradt hátra. Eddigre a Magyarországon dolgozó munkatársak száma már eléri a 10 000 főt. Az, hogy az autóipar 2 év múlva hol fog tartani, mi már pontosan látjunk, hiszen nekünk ennek sokkal messzebb kell látnunk. A mai napon nálunk, itt Budapesten dolgozó mérnökök már nem a 2 év múlva legördülő autókon gondolkodnak, hanem ez teljesen öngyáró gépkocsin, ami hamarabb lesz az utakon, mint se azt ma gondolnak. Ha megnézi, milyen gyorsan és milyen nagy lépésekkel halad az autóipar ezen az úton, akkor láthatja, hogy már azt a kocsi, amiről gyereken fantasiáltak, az holnap már az önök garázsában is állhat. Hogy jó úton haladunk, az minden esetben sok utólag igazolható. Az igazolásnak nem egyetlen, de jellemző és szó szerint is kezel fogható módja az ütővi évek elismerései. Ezekből csak néhányak ezek a témához kapcsolódó fontos díjat mutatnék meg. Ezek minden esetben a cég veszi át másfelé jó magam, de az igazi elismerem azokat a kollégákat illeti, aki ezen díjak mögött állnak. Soha nem tudom elégszer megköszönni nekik, így engedjék meg, hogy ezzel fejezem be az előadásom. Köszönöm a Bosch kollégáknak az, amit minden egyes nap azért tesznek, hogy egy-egy ilyen alkalomkor büszken számolhassák be a Bosch csoport Magyarországon sikereiről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
És köszönjük szépen az előadást, Javier González Pereira urat hallották. A kukorica az egyik legfontosabb takarmány növényünk, nagyon sokféleképpen hasznosítható, sokoldalú növény, így a felhasználási területtől függő nemesítése kiemelt fontosságú. A tudományos vizsgálatokon alapuló első hibrid kukorica nemesítési program hazánkban 1937-ben az Akadémia Martonvásárhelyi Kutatóintézetében indult el. Ennek eredményeként jelentek meg az 50-es évek elején az MV5 és MV1 hibridek. A kutatás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az MV5 nem csak Martonvásáron és Magyarországon, hanem Európában is az első beltenyésztett szülők keresztezésével előállított hibrid kukorica volt. A Bonafarm ZRT és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja közötti együttműködés közel negyed évszázada kezdődött. Ennek keretében jelenleg martonvásári nemesítésű hibrid kukoricák vetőmagjainak előállítása és konzorciumi keretekben történő értékesítése folyik Törökországba és Iránba. A vetőmag export után a szabadalmi licenszdíjakból jelentős bevételre tesz szert a kutatóközpont. Hölgyeim és uraim, most felkérem Csányi Attilát, a Bonafarm ZRT vezérigazgatóját, hogy mutassa be, hogyan segítették az akadémiai intézetben folyó kutatások a hosszú távú együttműködést.
Tisztelt hölgyeim és uraim! A következő évtizedben az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás talán pont a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén jelentkezik. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy önök, egyetemi oktatók, kutatók, akadémikusok, többek között az általam is későbbiek során idézett Horn Péter már sokat foglalkoztak a témával. Ahogy az egyes ábrán látható, a föld lakossága 2050-re az ENSZ előrejelzések szerint eléri a 9 milliárd főt. Ez a növekedés élelmiszerellátási szempontból önmagában nem jelent példanélküli kihívást, hiszen az elmúlt 50 évben is a népesség 4,5 milliárddal növekedett. Ez a növekedés élelmezési szempontból megoldhatónak bizonyult a termés átlagok és gyártásítás kapacitások kiegyenlítésével, valamint többletterületek művelésbe vonásával. Ha az 1950-es évektől nem kezdődött volna meg ez az úgynevezett zöld forradalom, akkor a föld népessége ma meg sem közelíthetné a 7 milliárd főt. Tehát a növekvő népesség önmagában nem jelentene problémát 2050-ig sem, ha az emberiség döntően növényi táplálékokkal élne. Ugyan a népesség növekedésével párhuzamosan az elmúlt évtizedek során erősödött a társadalmi egyenlőtlenség, de a legszegényebb társadalmi rétegek életszínvonala még ha lassan is, de folyamatosan emelkedett. Ahogy itt a kettes ábrán látható kutatások bizonyítják, hogy amikor az egy családra eső GDP 1500 dollár alatt van, gyakorlatilag fehérjét nem vagy alig fogyaszt a lakosság. A 10.000 dollár egyfőre eső GDP eléréséig az egyre növekvő állati fehérje fogyasztással találkozunk, azonban e fölött mennyiségben, érdemben már nem nő tovább. A a táplálkozási szerkezet súlypontjának akár csak részleges ilyen átrendeződése állati termékekre, a növényi élelmiszerekből azt jelenti, hogy sokkal több növényi termék kell majd egy-egy ember ellátásához. Az állati eredetű élelmiszerek megtermelése ugyanis 4-10-szeres növényi biomassa felhasználással jár a transformációs veszteségek miatt. Gondoljunk csak bele, hogy Kína, India, Dél-Amerika, amelyek pont ebben a GDP per fő fejlődés intervallumban vannak, mekkora kereslet növekményt fognak jelenteni az állati termékekre. Ezt a képet tovább árnyalja az, hogy a föld termőkészlete folyamatosan csökken. A sokok között megtaláljuk az infrastruktúrális fejlesztéseket, főleg a fejlődő országokban, valamint az oktalan földhasználatot, a túllegeltetést, a víz- és szélerúziót, a talajsavanyodást, amely részben elsivatagosodást, részben csökkenő termőképességet okoz. A megemelkedett fehérjekeresletnek a kielégítéséhez szükséges termőterület ennek köszönhetően nem áll rendelkezésre. Így a kereslet kielégítés elképzelhetetlen a jövőben, a mezőgazdasági termelés jelentős intenzifikálódása nélkül. Ahogy a négyes ábra mutatja, a következő 20 évben már több mint 60%-kal kellene növelni a főbb növényi termékek globális termelését ahhoz, hogy elegendő takarmány álljon rendelkezésre. Ez a kihívás önmagában egy új, második zöld forradalom szükségességét indokolja. Ez egy sokkal komplexebb megoldásokat követel majd, mint az első zöld forradalom. Alapjaiban érinteni fogja a növényi biomassa és állati termék előállítás termékpályájának minden fázisát és peremfeltételét. Új innovációs hullám, világszerte számottevő pótlólagos tőkebefektetésekre és a szellemi erőforrások érdemi bővítésére lesz szükség. Azok a politikai vagy gazdasági szereplők, régiók, akik elutasítják a fejlődésnek ezen formáját, azoknak egyúttal ki kellene jelölni azokat a népcsoportokat, amelyeknek éhen kell majd halni. Ez egyébként nem is elképzelhetetlen, hiszen egy rossz terméshozamú év esetében automatikusan meg is történhet a piaci árakon keresztül, vagy például a termésmennyiség szabadkereskedelmének megszüntetésével, idéglenes felfüggesztésével, vagy hatósági árszabályozással. Meggyőződésem, hogy a magyar élelmiszergazdaság képes részt vállalni ezen kihívásoknak a megválaszolásában. Sajnos sok tekintetben, ugyanakkor ma a nyugati versenytársaink előttünk járnak. Ahogy az ötös táblázat mutatja, hazánkban az egy hektárra jutó termelési érték az EU átlag 1/3, a vidéki munkatermelékenység az EU 50%-a. Néhol követni is nehéz ezeket a versenytársakat, behozni rövid távon egyenesen reménytelen. És bár ott sem egységes az álláspont, vannak akik a 20. század közepi termelési módot ott is visszasírják, bizonyos fejlesztési irányokat mi is vagy elfogadunk, vagy nem, gondoljunk csak a GMO kérdéskörre, döntésünk azonban következményekkel jár. Hiszen egy mai tudásalapú társadalomban a tudás piaci alkalmazása rögtön árban és eredményben is megjelenik. Úgy pedig különösen nagy kihívás behozni lemaradásunkat, hogy az előttünk járók folyamatosan többlet eredményt tudnak kutatásfejlesztésbe visszafektetni. Amennyiben viszont önhibánkon kívül vagy tudatosan nem tartjuk a lépést a nyugati versenytársakkal, és a hagyományos termelést részesítjük előnyben, akkor az önköltségeink magasabbak lesznek, és nem csodálkozhatunk nemzetközi versenyképességünk csökkenésén. Ez pedig nem csak azt eredményezi, hogy a nemzetközi piacon nem tudunk érvényesülni, hanem azt is, hogy a magyar üzletekben is vereséget szenvedünk. A magyar fogyasztó ugyanis, bár reméljük ez változik majd, egyelőre nem rest az importált, olcsóbb, nem mindig rosszabb minőségű terméket leemelni a boltok polcairól. Ezzel viszont a lemaradt ágazatok teljesen leépülhetnek, erre jó példa a hazai húsipar helyzete. Ezzel szemben példaként említhető, hogy Dániában a leadott sertés árának pár százalékát egy árkockázati alapba gyűjtötték, amit ma már egy innovációs alapnak hívnak. Így az árbevételük bizonyos hányadát technológiai és genetikai kutatásra fordítják. Nem egy rossz ötlet egyébként, lehet, hogy nekünk is érdemes elgondolkodni rajta. Mi a Bonafarm csoportnál az ágazati eredményességünkön látjuk, hogy melyik ágazatban hogy állunk, hol tőkehiány, hol éppen tudáshiány miatt. Amikor viszont tudásért megrendelőként fordulunk, akkor a legfontosabb nekünk az, hogy a legaktuálisabb és legkipróbáltabb tudást vegyük meg. Tapasztalatunk szerint a tudás elméleti alapjainak lefektetése ugyan elengedhetetlen, de sokszor nem több, mint a teljes implementációnak a 20-25%-a. Hadd mondjak egy példát. A bioetanol üzemek melléktermékeként képződő DDGS-t, amely a haszonállatok takarmányozásában részben kiválthatja a szóját, mint fehérje összetevőt, Amerikában már sikerrel alkalmazzák a fehérje bevitel 20-30%-ában. Mindez jelentős költségcsökkenést is okoz a takarmány előállításban. Mikor mi a Bonafarmnál elkezdtük használni a DDGS-t, akkor 0,1 kg-mal nőtt a takarmány felhasználási fajlagunk 1 kg sertés tömeg növekedésre vonatkozóan, ami jelentős veszteségeket okozott. Az utánkutatás folyamán kiderült, hogy mindamellett, hogy papíron megvolt a DDGS fehérje tápértéke, az implementáció alatt még egy sor paraméterre oda kellett volna figyelni. Nem mindegy, hogy az adott etanolüzem milyen minőségű kukoricát vásárolt, honnan vásárolta, milyen toxinokra szül, mióta áll a raktárban az adott DDGS, ugyanis erjedésnek indul, télen és nyáron különböző sebességgel. Azaz a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása sokszor külön kutatást igényel. Milyen tesztelt és ellenőrzött tudást szeretnénk alkalmazni, amikor lehetőségünk adódik, vagy kötelességünké válik. Azaz olyan megoldásokra törekszünk szert tenni, ahol a kutatófejlesztő kollégák egy elméleti tudás kidolgozása után egyetemekkel, gyakorló kutatóintézetekkel vagy vállalatokkal együtt fejlesztettek ki egy megoldást, ami működés közben is tesztelésre került. Mi ennek szellemiségében működünk együtt a Szent István Egyetemmel a talajszerkezet javításának kutatásában, a Debreceni Egyetemmel a hígtrágya öntözőrendszeren keresztüli kijuttatásával, a műtrágya igény csökkentésének a kutatásával, elnézést a bonyolult mondatért, és a Kaposvári Egyetemmel a Kaposvári Egyetem egy sertésgenetika specifikus takarmányozás kialakításában. Ezen kívül kísérleti telepeket működtetünk, együttműködünk nagy globális cégekkel, mint a Syngenta, BASF, Cargill, és ezáltal hozzáférünk a kutatási eredményeikhez. Mindezek mellett elkötelezettek vagyunk a saját kutatások növelése mellett is. Létrehoztunk egy Bonafarm csoportszintű labort, központosítjuk a minőségellenőrzésünket, új IT-rendszert vezetünk be a nyomon követhetőség fogyasztó számára való elérhetőség biztosítására. A hús felhasználástól függő sertésgenetika alkalmazására is indult egy kutatásunk. Mindezt a tudást és fejlesztést megosztjuk és közösen alkalmazzuk a velünk kapcsolatban álló több mint 200 integrációs partnerünkkel. Remélem, hogy az egyetemekkel és kutatóintézetekkel való ilyen irányú további együttműködésünk behozza majd eddigi lemaradásunkat, és újra úttörővé tesz minket a fejlesztő kutatások terén. Szintén remélem, hogy ezeket az eredményeket a Bonafarm csoport fő termelési bázisát jelentő több száz családi gazda és gazdaság hasznosíthatja majd a jövőben a mindennapi termelésük folyamán. Köszönöm szépen!
Csányi Attilának pedig mi köszönjük az előadást. Az ország villamosenergia termelésének több mint 45%-át a Paksi atomerőmű adja. Az erőmű biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetése kiemelten fontos feladat. A maximális védelem eléréséhez az akadémiai kutatóintézetekben dolgozó szakemberek is hozzájárulnak. A Magyar Villamosművek ZRT és leányvállalata a Paksi Atomerőmű ZRT évek óta jó kapcsolatot ápol a Magyar Tudományos Akadémiával. A vállalat elkötelezetten támogatja a tehetséges szakembereket, ösztönzi továbbképzésüket, segíti fejlődésüket, tudományos munkájukat, ahogy erre Gali Ádám fizikus lendületcsoportvezető támogatása is jó példa. A fiatal tudós és csoportja költséghatékony és környezetbarát, úgynevezett harmadik generációs napelemek kifejlesztésén dolgozik, amelyek nagymértékben javíthatják a jelenlegi napelemek hatásfokát. Eredményei, amelyek a megújuló energiák térnyeréséhez járulhatnak hozzá, kivívták a vállalat elismerését is. Az MVM ZRT támogatásának bejelentésekor Bai Csaba vezérigazgató úr megjegyezte, hogy a magyar gazdaság fellendítéséhez elengedhetetlen az energiaipari fejlesztések beindítása, és ez a legmagasabb szintű szaktudást igényli. Ha a vállalatok az MVM-hez hasonlóan támogatásaikkal itthon tudják tartani a tehetséges kutatókat, az a magyar gazdaság egészének hozhat sikereket, így fogalmazott Bai Csaba. Most felkérem vezérigazgató úrat, elnök vezérigazgató úrat, hogy akár ezt a gondolatot folytatva tartsa meg előadását. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Magyar Villamos Művek csoportnak nagy megtiszteltetés, hogy a Tudománynapján tudomány megrendelőjeként előadást tarthat ezen a szép napon. Mint ahogy önök is észrevették, az előadások egy pár perccel később kezdődtek, mert áramszünet volt. Kis segítséggel és kis motivációval sikerült ezt rövidre zárni. De ez a rövid időtartam is világosan mutatta azt, hogy stabil és kiszámítható villamos energia termelés és szolgáltatás nélkül fejlődésről, életszínvonal tartásról, jövőképről beszélni nem lehet. A magyar villamos művek gyakran vádéri az energetikát, hogy nem szól másról, csak pénzről, hatalomról és befolyásról. Véleményünk szerint egy ilyen jellegű definíció nem tölti meg teljesen tartalommal azt, amit például a magyar villamos művek küldetésként magáénak val. Véleményünk szerint az emberiség történetek tudományban elért céljait, elért eredményeit a hétköznapi életbe átültetni az energetikában világos és egyértelmű küldetése minden energetikai cégnek, így beleértve a magyar villamos műveket is. Ha az első ábrát látjuk, egy 1888-as Máté-Szalkai gőzgépet látunk, amely villamos energiát termelt, és juthatunk el 2011-ig, Ajkáig, ahol gázturbinás erőművek termelik a villamos energiát, Rolls-Royce típusúak, lényegében a Boeing gépekbe hasonló hajtóműveket építenek be. Láthatóvá akartuk tenni azt, hogy egy nagyon masszív fejlődés van a villamos energetikában, amely nem csak szűken vett villamos energetikai, hanem átfedéseket is tartalmaz más iparágak felé is. Ötven éves az MVM csoport, 1963. szeptember 1-én alapították meg Magyar Villamos Művek Trust néven, és az eddigi fejlesztései, eddigi előrehaladása világosan mutatta azt, hogy a tudománynak az elért eredményeit a hétköznapi életbe át kell ültetni. Látható volt az előbbi ábrán a Tisza-Palkonyai erőmű, amely rendkívül szennyező módon termelt villamosenergiát. Látható volt a másik ábrán a Paksi atomerőmű, 1987-től kezdődően szolgálta a hazai villamosenergia igényeket ki, és látható volt egy 2009-es felvétel a Mavirnak az irányító központjából, amelynek csodájára járnak külföldön is, hiszen elmondhatjuk azt, hogy a magyar villamosenergia rendszernek az irányítása Európai Unión belül toppos, tehát az első háromba tartozik, a távvezérléses és az irányítás technikában olyan fejlett technológiákat alkalmazunk, amelyet jó pár európai uniós ország sem működtet. Az energiaellátás történetét, hogyha nézzük, időrendi sorrendben, a múltból kezdve, láthatóvá válik, hogy ezek a fejlesztések a nyomás növelésével, tüzeléstechnika javítással, szerkezeti anyagok gyártás fejlesztésével, gázturbina kifejlesztésével és az atomenergia alkalmazásával bővültek és terjedtek, de nem állhatunk meg itt, hiszen látni kell azt is, hogy nem csak technikáról, technológiáról beszélünk, hanem piacnyitásról, villamosenergia tőzsdéről. Ezek szokatlan fogalmak a hétköznapi ember számára, de látni kell, hogy egy hatékonyan jól működő társaságcsoportnak, mint amilyen hatékony és integráltan működő vállalatcsoport a magyar villamos művek, figyelembe kell venni azokat a piaci hatásokat is, amelyek érhetik, és ezeket tudományos alapokon történő alkalmazás technikákkal kell kezelni. Ebbe beletartozhat akár a tőzsdei kezelés is, akár a termodinamika, akár a kereskedelmi jognak a fejlődése is. Ahogy láthatják is, az MVM csoport egyik fő célja, hogy a tudományt és a tudást mindenki számára hozzáférhetővé tegye. Említettem, Tiszapalkony 1963-ból, mint önök is látják, nem egy környezetkímélő technológiával épült. 1987 Paks, 4 kitűnő blokkunk van, és a 2009-es Mavir vezénylő, amit már az előbb egy pár szóval ecseteltem, hogy milyen kitűnő és mennyien a csodájára járna. Kutatás és fejlesztés nélkül lehetetlen lett volna elérni ezeket az eredményeket, amelyeket az MVM csoport elért, hiszen csatlakozni lehetett már ezeknek a tudásoknak és ezeknek a képességeknek a birtokában. Nemzetközi szervezetekhez lehetővé vált az átviteli házadat távirányításnak megvalósítása, lehetővé vált a kereskedelmi rendszerek kezelése, a piacnyitás, a mérlegről rendszer bevezetése, a szerzett energiapiacok kialakítása. A kutatások mindig adott feladat gyakorlati megvalósítására irányultak. Ezek szakmai hátterek biztosításához az egyetemeket, kutatóintézeteket áttételesen is és közvetlenül is támogattuk, mint hogy a bevezetőben is elhangzott, a lendületprogramnak elkötelezett támogatója az MVM csoport, és bízunk benne, hogy a napenergia felhasználás területén azok az eredmények, amelyeket magyar kutatók külföldön értek el, itthon is implementálni lehet, és a hétköznapi életünk javításában szerepet tudnak majd vállalni. K+F az eddigi gyakorlat szolgálatában, mint ahogy önök is tudják, az MVM csoportnak az égköve a Paksi atomerőmű. Ez egy nagyon szép példa arra, hogy a kutatás-kísérleti fejlesztés különböző elért eredményeit hogyan lehet beemelni a hétköznapokban, hogyan lehet a biztonsági színvonalat emelni egy atomerőműnél. Például 1990 és 94 között volt az Ágnes jelentés, 96-2002 között biztonságnövelő intézkedés, mindig lekövettük azt a képességet és értéket, amit a tudomány lehetőségként biztosított a magyar villamosműveknek, illetve a Paksi atomerőműnek. Földrengés állóságjavítást hajtottunk végre, konténmenteket felülvizsgáltuk, tűzbiztonságot javítottuk, üzemzavari szituációk kezelését javítottuk, és a biztonsági rendszereknek a megbízhatóságát növeltük. De nem álltunk meg itt. 1998 és 2011 között a PRISE, primer-szekunder, elsődleges primerkörből irányuló tömörtelenségek kezelésére programot indítottuk és valósítottunk meg. 2002-ben a súlyos balesetek kezelésére különböző biztonságnövelő intézkedéseket vezettünk be, például hidrogénrekombinátorok telepítését a hermetikus térbe többek között, és 2011-ig eljutva, amikor célzott biztonsági felülvizsgálatot rendelt el az Európai Unió az összes atomerőműnél, hogy felmérjék azt, hogy nem várt események esetén milyen jellegű intézkedések és milyen felkészültségnek örvend az adott erőmű, elmondhatjuk azt, hogy a Paksi atomerőmű kitűnően vizsgázott ezen a célzott biztonsági felülvizsgálaton, nemzetközi szinten is példaértékűnek ítélték meg azt a biztonsági színvonalat, amit elértünk a Paksi atomerőműnél. Ez egy nagyon jó alap arra, hogy ne csak átültessük, hanem példát is mutassunk, ne csak magunknak, hanem a nemzetközi közvéleménynek is, hogy jók vagyunk, és bennünket lehet követni. Ezek voltak azok az alapok, amelyek lehetővé tettek olyan programoknak az elindítását a Paksi atomerőm esetében, mint a blokkoknak a teljesítménynövelése, vagy a blokkok üzemidő hosszabbítása. Ez egy 2009-es, menjünk vissza egy pillanatra, ez egy 2009-es felvétel, november 13-a, igen, 10 óra 34 perc, amikor a teljesítménynövelés után több mint 2000 megawattot termelt az atomerőmű, mint ahogy önök is tudják, eredetileg nem 500 megawattosak voltak, hanem 470-esek, és ezek a teljesítménynövelésnek köszönhetően egy magasabb teljesítményre lettek képesek. Az MVM új innovatív lehetőségeket tár föl, ezen belül versenyképes portfóliót alakít ki. Ahogy említettem, a Paksi atomerőnek üzemidő hosszabbítása ehhez tartozik, a Paksi atomerőnek a bővítése ehhez tartozik, illetve csúcs gázturbinák korszerűsítése. De nem állunk meg itt. Az MVM csoport új üzletágak felé nyitott, ezek közé meghatározónak tartom a gázüzletágnak a beindítását, ebben mind infrastruktúrában, mind pedig kereskedelemben komoly erőrelépés történt a cégcsoportnál, hiszen a Magyar Gáz Tranzitban tulajdonostársként a magyar-szlovák gázösszekötővezetéket építjük meg. A déli áramlatnál szerződést kötöttünk az orosz Gazprommal. Részvényesi megállapodást a közös projekt megvalósításának magyarországi szakaszának építésére. Az E.ON gázüzletágát, mint ahogy valószínűleg mindannyian tudják, nem régen akviráltuk, megvásároltuk 100%-os mértékben, és most már Magyar Földgáz Kereskedő Zrt., illetve Magyar Földgáztároló Zrt. Címen vagy névvel tisztán magyar tulajdonban folytatják pályafutásokat a magyar érdekeknek megfelelően, és létrehoztunk szervezett energiapiacokat, Power Forum, illetve Hupix-et, amely talán a tőzsdei kereskedésnek az elsődleges lépésén, amely későbbiek folyamán nagyon fontos feladatot szánnánk neki. Ezek az új üzleti területek azt biztosítják az MVM csoport részére, hogy a 2010-es 550 milliárdos árban előbb 670 milliárdra, később 750 milliárd, most 950 milliárd körülre nőttek, tehát a 2010-es 550-ről 950 milliárd forintra növelte az MVM csoport az árbevételét. Jövőre várhatóan az új üzletágnak köszönhetően is az MVM csoport árbevétele átlépi az 1300 milliárd forintot. A Közép-Kelet-Európa 20. legnagyobb cége lesz, Magyarországon pedig a legnagyobb állami tulajdonú társaságcsoportot fogjuk kiépíteni az MVM csoportból. Nem állhatunk meg itt a fejlesztéseknél. Új olyan lehetőséget térképeztünk föl, ahol a tudomány nagy segítségünkre lehet, hiszen láthatóvá válik az, hogy a telekommunikáció, az internet alapú társadalom fölépítés és az új kapcsolati rendszerek, amelyek talán a bennünket követő generációk fognak használni, újabb kihívást jelentenek az energetikában. Okos mérés, okos hálózatok, meg kell tanulnunk ezeket a szavakat, hiszen lényegében egy interaktív kapcsolatot jelentenek egy központi adatbázis, gyűjtőhely és a fogyasztók között. E-mobilitásról beszélünk, fogyasztói igényekre szabott szolgáltatásokról és fogyasztói energiahatékonyság javításról, de talán új lehetőségként lehet értékelni azt, hogy mint ahogy a Bosch vezérigazgató úr is említette, talán a közlekedésben is áttörés lesz, és a villamosenergia alapú meghajtás népszerűbb, és elérhetőbb lesz a fogyasztók részére is. Ez pedig egy villamosenergia termelő, kereskedő és elosztó társaság részére, mint az MVM csoport, egy újabb, jó lehetőséget nyit, hiszen ezen keresztül egy tisztább és élhetőbb társadalmat tudunk fölépíteni. Fenntartható atomenergia technológiai platformot hoztunk létre, ez együttműködési megállapodás alapján a Magyar Tudományos Akadémia, az Akadémia által működtetett KFK Atomenergia Kutatóintézettel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Országos Atomenergia Hivatallal, illetve a társaságcsoport vagy környékhez tartozó csoportokkal jött létre. Célunk az, hogy a magyarországi atomenergetika fejlesztéséhez csatlakozó kutatás-fejlesztési stratégiát közösen munkáljuk ki. Minden egyes érdekelt fél komolyan veszi ezt a feladatot, nagyon jó az együttműködés, és véleményünk szerint a jövőben példaértékű megoldásokat tudunk akár a nyilvánossággal is megosztani. A tudománynak lehetősége és kötelezettsége is vannak, az MVM csoport a tudomány eredményeinek gyakorlati megvalósítójaként támogatja azokat. Az MVM csoport legfontosabb fejlesztései, mint ahogy önök is tudják, készülünk a paksi bővítésre, az ott levő termelésnek a fenntartására. Ez már megfogalmazott cél a Nemzeti Energiastratégiában, amit a parlament fogadott el. Ez elfogadott lehetőségnek értékeljük az atom-szénzöld forgatóm szerinti hosszú távú fejlesztéseknek, garantálja a paksi bővítés az ellátásbiztonságot, fenntartható áron, környezetbarát, széndioxidmentes energiát ad, nagy tömegben, elérhető áron. A hazánkban a meglévő paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása mellett az új blokkok létesítése egyaránt napirenden van. Véleményünk szerint, amennyire döntött az előtt generáció, amikor a paksi atomerőművet felépítette rólunk, hogy a gazdasági fejlődésnek és az életszínvonalnak villamosenergia terén stabil alapja legyen, véleményünk szerint nekünk is ugyanúgy kell döntenünk a paksi atomerőmű fenntartásáról és bővítéséről, hogy a bennünket követő generációnak is stabil, kiszámítható gazdasági, villamosenergetikai alapjai lehessenek. A paksi bővítés az MVM csoport számára nélkülözhetetlen, és a rendelkezésre álló legmagasabb szintű tudomány megrendelésére és gyakorlat megvalósítására készül. Hogy milyen potenciális blokkok jöhetnek szóba, ez az emberi tudásnak a csúcstermékei, véleményünk szerint az új blokkok, hiszen olyan követelmény rendszereknek tesznek eleget, amelyek alapján kijelenthetjük azt, hogy biztonságosan működnek. Orosz, francia, amerikai, dél-koreai típusokkal számolunk, akik potenciálisan szóba jöhetnek egy ilyenlegű építési lehetőségnél. Természetesen az elbírálásnál a biztonsági követelmények teljesítése, nem csak az Európai Uniós, hanem a magyarországi biztonsági követelmények kielégítésének a maximális betartatása lesz az elbírálás folyamán. Paks jelentősége szerintem két mondatban összefoglalható, és szerintem ez az, ami világosan megfogalmazza az MVM csoport elképzeléseit. Az üzemidő hosszabbítással kapcsolatosan. Az üzemidő hosszabbítás megoldása következő évtized villamosenergia ellátására, az új blokk vagy blokkok létesítése megoldás a következő 100 év villamosenergia ellátására. Ezeket a döntéseket meg kell hozni, ha elkötelezettek vagyunk, és a jövő generáció iránt táplált felelősségérzetünkből indulunk ki, ezek a döntések, az üzemidő hosszabbítás megalapozott volt, hiszen az egyes blokk már megkapta a meghosszabbítási engedélyt, és készülünk a 2-es, 3-as és a 4-es blokkal is rá. Ez azt jelenti, hogy tavaly nem kellett bezárni az 1-es blokkot, hiszen lejárt az üzemideje, hanem meghosszabbítottuk ezt az üzemidőt, és továbbra is szolgálja Magyarország igényeit magas biztonsági követelmények mellett. Ez azt jelentett, hogy az elkövetkező 20-30 évben stabilan, kiszámítható módon biztonsággal számíthatunk a meglevő blokkokra. Az új blokkok létesítése pedig, mivel várható tervezési üzemidejük több mint 60 év, és a lehetőségek még a további működtetésre biztosítottak, bátran kijelenthetjük, hogy 100 évre megoldást jelentenek a hazai villamosenergia ellátás biztonságos szolgáltatására. Talán érdekesnek tűnhet, amit az elején, előadásom elején említettem, hogy átfedések vannak különböző iparágak fejlesztési elképzelései között, és valahol ezek össze fognak érni, és ezeket az összeérési pontokat előnyként az energetikában hasznosítani kell. A jövő egy talán most még misztikusnak tűnő elképzelés vagy vízió, ahol napelemes rendszerekben, mikroerőművekben kell gondolkoznunk, és ebben várjuk a tudomány eredményeit, ahol akkumulátoros energiaellátásban gondolkozunk, hiszen a megújuló energia tárolása, mint ahogy általában a villamos energia tárolása is még egy jó lehetőség a tudománynak arra, hogy hasznosítható elképzeléseket mutasson az iparágnak. Nyilvános infrastruktúra, villamos járművek, az, ahogy említettem, a közlekedésben arra készülünk az MVM részéről, hogy a jármű előállítások között a villamosenergia meghajtásoknak az aránya jelentősen nőni fog. Figyelhető egy tendencia, hogy a árkülönbözet a villamosenergia meghajtású autók és a hagyományos meghajtású autók között jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, és egyre több autómárka lépett ki tiszta energia meghajtású modellekkel. A piacra ez jó lehetőség a magyar villamos műveknek is, hogy a közlekedésben új pozíciókat foglaljon el. Hasonlóképpen gondolunk a új termékek és fogyasztási helyek és szolgáltatásoknak a bevezetésére. Ahogy említettem, itt nagyon fontos szerep jut majd a telekommunikációnak és az IT technológiának és az internet alapú kommunikációnak. Mi rendelkezünk már egy ilyen céggel, úgy hívják, hogy MVM.net, a kormányzati kommunikáció központi szolgáltatását végzi ez a társaság. Biztosak vagyunk benne, hogy amikor a villamosenergia termelés, szolgáltatás és elosztás, ami egy integrált vállalatcsoportnál jellemző is az MVM csoportra is, párosul a telekommunikáció vívmányaival, akkor egy olyan új, fejlett és magas színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani a fogyasztók részére, amely környezetbarát, tiszta, elérhető és a fogyasztók részéről is befolyásolható. Én bízom abban, hogy az MVM csoport, mint a tudomány megrendelője, és a tudomány, mint a megoldás nyújtója, együttesen fogják szolgálni majd az emberiség jövőjét. A jövő a bekövetkező struktúraváltás folyamatos és újabb kihívásokat jelent. Fontos, hogy ezekben a nemzeti érdekeken alapuló válaszokat tudjunk adni, és a szellemi kapacitást ne csak megőrizzük, hanem fejlesszük is. az MVM csoport ebben a tudománypartner akar lenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és tovább vagyunk.
Csabának köszönjük szépen az előadást. A magyar búza minősége nemzetközileg elismert, és ez a hagyományosan jó hírnév nagyon fontos, hiszen a búzának több mint 50%-át exportpiacokon értékesítik. A KIT ZRT és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóintézetének központjának együttműködésével megvalósuló minőségfejlesztő projekt keretében hoznák létre a szakemberek a Pannon búza védjegyet, így a jobb minőségű búzafajták hozzájárulnak a magyar liszt és sütőipari termékek színvonalának javításához. A minőségi termelés és termésbiztonság növelése érdekében létrejövő további együttműködés a korszerű vízgazdálkodás és öntözés kialakítását célozza. A kutatások befejeztével 2013-ban közvetlenül hasznosítható technológiai ajánlásokat biztosító szaktanácsadási rendszer állt fel. Ennek eredményei közvetlenül mintegy 300 ezer, közvetlen 1,5 millió hektáron hasznosulhatnak. Magyarország vezető mezőgazdasági cége a KIT ZRT, fontos megrendelője az agrártudományi kutatásoknak. Kérem szépen a vezérigazgatóját, Búvár Gézát, hogy mutassa be, milyen lehetőséget lát a célzott kutatások kezdeményezésében.
Hölgyeim és uraim, én úgy látom, hogy az előadásra történő fölkéréseket az mindannyian különbözőképpen értelmeztük. Én úgy értelmeztem, hogy a gazdasági szférán szemszögéből mondjak el néhány szempontot az együttműködésről, a kutatókkal történő együttműködésről, és a kutatással, a kutatókkal szembeni elvárásról. Ezt szeretném elmondani önöknek 4 témaköré csoportosítva. Hát az első a cél. Szóval a gazdasági szférában sem lehet előre lépni, ha minden azzal kezdődik, hogy kitűzzük a célt. Hogy egy egyszerű példát mondjak, mondjuk piacon jelentős 30%-os piaci részarányt szeretnénk szerezni a patkányírtásba, és azt tűzzük ki célul, hogy olyan patkányírtó szert fejleszünk ki, amelyik teljesen más hatásmechanizmussal dolgozik, mint az eddigiek. Ez szabadalmazható legyen, hogy hosszabb távon biztosítsa ezt a piaci pozíciót. Nyilván nem kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy ezt a célt nem lehet fejlesztés és kutatás és fejlesztés nélkül megvalósítani. Egy egyszerű, triviális történet, de nézzük meg a másik oldalát, mert ez a gazdasági cél. De mi ebbe a kutatási cél? Én úgy gondolom, hogy a célzott kutatás esetén a kutatás számára is a végső cél az előbb említett gazdasági cél. Természetesen ennek a megvalósításába különböző területeknek célkitűzései lehetnek, így ezen belül a kutatásnak is, ami egy kutatási célt fogalmaz. De a végén látnia kell a gazdasági célt. És ezt két szempontból nagyon fontosnak látom. Egy ilyen célzott kutatásban a kutatóknak úgy kell érezniük, hogy ők egy csapatban dolgoznak. A másik dolog, hogy, és ezzel nagyon összefügg, hogy tudomásul kell azt venni, hogy egy ilyen munkába az egyéni vagy a kis csoportnak a teljesítménye akkor értékelődik csak, ha a csapatnak sikere van, márpedig a gazdasági célt a csapatmunkával lehet elérni. Megfordítva, leértékelődik az egyéni teljesítmény abban az esetben, ha sikertelen a csapatmunka. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, a gazdasági cél és a kutatási célnak az összehasonlítása. Itt a felvezetésben már hallottuk, hogy a Pannon búza esetében hát egy elég hosszú, 6 éves kutatási együttműködés volt néhány mezőgazdasági vállalat köztük mi is, feldolgozóipar és kutatóhely között. Ezek a kutatók körnek mondjuk a központjába, a Martonvásári Kutatóintézet és a Műegyetemnek a biokémia és élelmiszeripari tanszéke volt. A gazdasági cél az volt, hogy definiáljunk egy minőségi magyar búzát, egy prémium minőségű magyar búzát, amely az elérhető piacokon prémium szegmensbe értékesíthető. És ha definiáltuk azt, akkor ilyen búzákat állítsanak elő a nemesítők, és ezt segítő agrotechnikát és feldolgozási technológiákat dolgozzunk ki. Rögtön az elején ugye a kérdés az, hogy hogy definiáljuk a minőségi búzát. Nyilván a minőség definiálásánál különböző vizsgálatok paraméterei alapján lehet megadni a minőséget, tehát definiálni ezt. Igen ám, de a legfontosabb paraméter a sütőipari értéket itt a környezetünkben, Európában mondjuk háromféle módszerrel is vizsgálják. Alveográffal, farinográffal és extenzográffal. És a kutatói szférában rögtön megindult a vita, hogy melyik módszer a jó, melyik módszer nem ér semmit. Majdnem oda került a dolog, hogy ki kellene tűzni egy kutatási célt, hogy döntsük el, hogy melyik minőségi módszer a legjobb. A gazdasági szférát ez eléggé hidegen hagyta. A gazdasági szférának ebből a szempontból az a fontos, hogy a releváns piacoknak a 45%-án körülbelül alveográffal vizsgálnak, körülbelül 30-35%-án farinográffal vizsgálnak, és a maradékon extenzográffal, vagy a farinográf és az extenzográffal mindegyikkel. Vagyis a gazdasági szférának nem az volt a célja, hogy az alveográfosokat meggyőzze, hogy azok rossz módszerrel vizsgálnak, hanem az volt a célja, hogy olyan búzához jusson, amelyiket akár az egyik, akár a másik, akár a harmadik piacon prémium minőségbe tud értékesíteni. Nem olyan rövid, de végül is egy néhány hetes egyeztetések után a kutatói szféra is elfogadta a gazdasági célt, és körülbelül 4-5 éve Magyarországon mind a három minősítő módszerrel mért paramétereket közlik a fajtáknál, és ma egyre több olyan új fajta jelenik meg, amelyik mind a három minősítési rendszer alapján prémium kategóriájú fajta. A következő dolog, a következő szempont az, hogy egy-egy gazdasági cél elérése érdekében hány kutatási programot, hány kutatási feladatot kell elvégezni, és ha igen, akkor mennyire képes a gazdasági cél ezeket integrálni. Én úgy gondolom, hogy semmi nem tudja jobban, mint a gazdasági cél, de egy példát ezzel kapcsolatban is hagy mondjak. A magyar élelmiszer kínálatban, az élelmiszer kínálatban nagyon fejnehéz, vagy inkább lábnehéz, hogy úgy mondjam, nagyon uralkodik az a csoport, amelyiket az ár mozgat nagyon nagy mértékben, és ez egy nagy terhe, nagy keresztje a magyar élelmiszer termelésnek, hiszen az a termékcsoport, ami ármarketingre épül teljesen, ott egy pár dolog jellemző, az egyik az, hogy a minőség lefelé szabályozódik, a másik, hogy nem sok hozzáadott érték van, a harmadik, hogy alig van neki nyereségtartalma. Az élelmiszergazdaságon belül vannak viták, hogy ez megváltoztatható, nem változtatható meg, minden esetre én is és jó néhányan ahhoz tartozunk, hogy úgy gondoljuk, hogy ezen az élelmiszer skálán nagyobb hozzáadott értékű, jobb érték árarányú egységekre, szegmensekre is szükség van, illetve elhelyezhető. Néhány Debrecen környéki gazdálkodó szervezet és a Debreceni Egyetemnek van egy fejlesztése folyamatban, vagy hát egy fejlesztés szervezése, amelyik azt a célt tűzi ki, hogy ezen az élelmiszer skálán megjelenjen egy rész, amelyik élelmiszerek az egészségnek a megőrzése, a káros hatásoknak a kikompenzálása, a gyógyításba jelentkező mellékhatásoknak a semlegesítése és kifejezett gyógyító hatást is végző élelmiszerekből álljon. Ha gazdasági célként fogalmazzuk ezt meg, akkor ennek olyan mértékű egységnek kell lenni, amelyik gazdaságos, ami azt jelenti, hogy érdemes termelni, hogy lehet olyan előállítási technológiát alkalmazni, amelyik nem túl drága, amelyik tehát a tömegtermékek költségeivel összemérhető, nem ugrik ki. Olyan volumenről van szó, amelyért a kereskedelemnek már megéri, hogy foglalkozzon vele, megéri az, hogy egy sarkot vagy egy gondolát erre a célra elkülönítsen az eladó terébe. És a fogyasztóknak egyértelművé válik, hogy bár ez a termék drágább, de az értéke ennél sokkal nagyobb, tehát gazdaságos nekik, hogy ezt használják. Ha ezt nem sikerül megcsinálni, ezt a volumen, akkor is fognak ilyen termékeket, meg most is állítanak elő ilyet, de rossz hatékonysággal, ennek következtében nagyon drága lesz, úgyhogy a termelői oldalnak se nagyon éri meg, a fogyasztói oldal pedig az igen magas ár miatt, hát korlátozottan fogja ezt igénybe venni, tehát lefelé szabályozódik a rendszer. Vagyis ebbe igen sokféle anyagnak kell belemenni, és igen komplexen kell kialakítani ennek a termelését, előállítását, piacra vitelét, stb., hogy gazdaságilag megéri. Azt gondolom, hogy nem kell külön magyarázni, hogy ez beintegrálja mondjuk a Debreceni Egyetemben az agrár, a vegyész, az orvos és az egyéb élettudományokban dolgozó kutatókat is, és nem lesz sikeres egyiknek, másiknak, harmadiknak a munkája, ha végső gazdasági célt nem tudjuk elérni. És ha megvannak ezek a termékek, akkor a termelőknek az a feladatuk, hogy ezt eljutassák a fogyasztóhoz. Megismertessék a fogyasztóval, és megmagyarázzák a fogyasztónak, hogy miért jó ez nekik. Tehát mit jelent ez, milyen értéket jelent ez nekik. Én tudom, hogy ez egy nagyon kockázatos és nem is rövidtávú vállalkozás, de meg lehet csinálni. És ha megcsinálják, akkor ezekbe a termékekbe nagyon sok lesz a hozzáadott értéken belül a szellemi hozzáadott érték. Vagyis ha meg kell ismertetni a fogyasztókkal a terméket és a termék, hogy miért jó nekik, akkor gyakorlatilag kutatási eredményeket kell megismertetni. Kutatási eredmények hatását kell megismertetni, hogy bizonyítottan az mire jó, miként lehet használni, de megfordítom, ezt a terméket a kutatási eredményeknek a közönséggel, mégpedig mondjuk azt, hogy laikus közönséggel való megismertetésén nélkül nem lehet sikerre vinni. Talán ebből egyértelműen le lehet azt a következtetést vonni, hogy a célzott kutatás nem lehet meg korrekt és tudományos alapon álló marketing nélkül. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Géza úrnak köszönjük szépen az előadást. Az akadémiai kutatóhálózattal együttműködésben álló nagyvállalatok közül a Richter Gedeon NRT projekt megbízásai a legsokrétűbbek. Legyen szó biológiailag aktív vegyületek izolálásáról növényi kivonatokból, onkológiai és immunbetegségek elleni elérhető áru, biztonságos és hatékony gyógyszerkészítmények előállításához szükséges kutatásokról, vagy súlyos, a népesség jelentős részét érintő betegségek elleni terápiás megoldások fejlesztéséhez hozzájáruló fehérje vizsgálatokról. Az ország egyetlen kisszögű, röntgenszórásos nagyberendezése, amely a nanoszerkezetek meghatározásának hatékony eszköze, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközponttal folytatott együttműködés eredményeként áll ma a kutatók rendelkezésére. A vállalat az akadémia elnöke által létrehozott lendületprogram elindításakor is a versenyképes, eredményes kutatások iránti elkötelezettségét fejezte ki az egyes projektek támogatásával. Most felkérem a Richter Gedeon kutatási igazgatóját, Szombathelyi Zsolt urat, hogy tárja fel a kutatási eredmények, hogyan járulnak hozzá az emberi élet minőségének javításához.
Hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a társaság menedzsmentje nevében, és valóban egy kicsit, egy speciális szemüvegen keresztül, a gyógyszeripar speciális szemüvegén keresztül szeretnék beszélni erről a témáról, amit előadó társaim már említettek. Én azt hiszem, hogy az egy viszonylag általánosan elmondható, talán közhely kifejezés, hogy a szellemi hozzáadott érték a gazdaság versenyképességének legfontosabb tényezője. A gyógyszeripar esetén azonban tovább mehetünk egy lépéssel, és azt mondhatjuk, hogy ha nincs szellemi hozzáadott érték, akkor nincs gyógyszeripar sem, vagy pedig legalábbis azt mondhatjuk, hogy nincs jövő, gyógyszeripari jövő akkor, hogyha a szellemi hozzáadott értéket megszüntetjük. A gyógyszeripar esetében ugyanis a gazdasági siker feltétele egyértelműen az új termékek létrehozása, tehát a K plusz F, az innováció nem hagyható ki erről az iparágról. Évente 70-100 új terméket kell kifejleszteni globálisan, és ezekkel egyenként vagy átlagosan legalább 400 millió eurót kell ahhoz, hogy az iparág növekedése fennmaradhasson. Azt hiszem, hogy ez a szám is világosan aláhúzza a K plusz F jelentőségét ezen a területen. Így nem meglepő, hogy ebben az iparágban ez egy meghatározó tényező, és a top 10 K plusz F iparág között, vagy világvállalat között három gyógyszervállalat található meg. Bizonyára sem lepi meg önöket, hogy a maradék hét helyen autóipari, illetve elektronikai cégek osztoznak. Ha azokat a társaságokat, azokat a gyógyszeripari társaságokat vesszük, amelyek már lejárt szabadalmú termékek újrafejlesztésével foglalkoznak, ebben az esetben is az árbevétel legalább 5%-át K plusz F-re kell fordítani. Ha pedig új, originális terméket szeretnénk létrehozni, olyat, amelyik addig még nem volt elérhető a piacon, akkor ez az arány 15-25%-ig terjed. Ennél lényegesen nagyobb számok is forognak, erről azonban azt szoktuk mondani, hogy ez hosszú távon, tehát az ilyen 40-60%-os számok, amelyek egyes leginkább kisvállalatoknál, venture capital vállalatoknál megjelennek, hogy ezek csak ideig, óráig tarthatók. Hosszú távon ez a K plusz F finanszírozás már nem működik, de amennyiben ezek a társaságok meg tudnak kapaszkodni, akkor ezek is visszatérnek ebbe a 15-25%-os range-be, és az hosszú távon nagyon jól tud működni. A K plusz F portfólió, vagyis a fejlesztésben levő termékeknek az összessége, az nagyon jól tükrözi az innovációt, és nagyon jól tükrözi magának a vállalatnak az értékét is. Tehát amikor egy cégnek bármilyen szempontból, tőzsdei szempontból például az értékelésére kerül sor, akkor az egyik nagyon fontos elem mindig ennek a K plusz F portfóliónak az áttekintése, annak a frissessége, a várható piacra lépéseknek az elemzése, és az abszolút meghatározza azt, hogy hogyan vélekednek majd ennek a társaságnak a rövid távú és a hosszú távú jövőjéről is. Van azonban egy kis probléma, nevezetesen az, hogy miközben a K plusz F fontossága az egyértelmű, az eredményessége azonban a gyógyszeripari területen egyértelműen csökken. Ezen az ábrán 1950-től kezdődően, itt a vízszintes tengelyen nem tudom mennyire látszik, a vízszintes tengelyen tehát az évek 1950-től 2000-ig látszanak, és a függőleges tengelyen egy viszonyítási szám, nevezetesen 1 milliárd dollárból hány új termék fejleszthető ki. Látható, ez egy logaritmikus skála, 1950-ben még valahol az 50 környékén volt ez a szám, ami aztán fokozatosan csökkent, és a 2000-es évek környékén elérte az 1 milliárd dollár per egy termék, és ez azóta is szánkázik lefelé ez a mutató. Valóban a helyzet az, hogy az új termékek kifejlesztése egyre drágább, és az eredményesség, a K plusz F eredményesség egyre nagyobb mértékben csökken. Ha az okokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt azok a bizonyos alacsonyan lógó gyümölcsök, low hanging fruit mondaná az angol, azokat már az elődeink leszették. Gondoljanak csak arra, hogy 1897-ben, hogyha jól emlékszem az évszámra, amikor az aspirint piacra hozták, az egy természetben előforduló, hát egyszerű vegyületnek az acetilizésével került előállításra. Egy pillanatra sem szeretném csökkenteni bármilyen módon is az akkori kutatóknak az érdemeit. Ez egy óriási lépés volt. Létrehoztak egy olyan terméket, ami 110 év elteltével is mindannyiunk számára egy rendkívül fontos napi patikaszer. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus eredmény. De mégis az az egy viszonylag egyszerű kémiai lépés ma eljutott 110 évvel később oda, hogy élő szervezetekkel próbálunk meg rendkívül bonyolultságú, milliószor nagyobb méretű fehérje struktúrákat előállítani. Nyilvánvaló az ahhoz tartozó és ezekhez az új termékekhez tartozó innováció, ez sokkal nagyobb mértékű, és a kudarc aránya is sokkal nagyobb. Tehát a mai feladatok, és ez persze megint egy közhely, de sokkal súlyosabbak, sokkal nagyobb kihívást jelentenek, közel sem egy személyre szabott, hanem csapatmunkát igénylő feladatok, és ez bizony egy igen jelentős költséggel jár. A gyógyszeriparban még egy tényezőt szoktunk kiemelni, ez pedig a szabályozás, vagy közkeletű szóval, angol szóval a regulatori szerepe. Az elmúlt évtizedekben a szabályozás az egyre súlyosabbá vált az iparban, ami abszolút elfogadható, érthető és nyilvánvalóan szükséges, ez a társadalom védelmében egyértelműen szükséges. Azonban meg kell látnunk, hogy ez rendkívüli terheket ró az iparra, a kutatás fejlesztés valamennyi szakaszában, sőt a piacon lévő termékek folyamatos kontrollja is egyre nagyobb kihívást jelent. Ez tehát mind hozzájárul a K plusz F költségeknek a meredek emelkedéséhez, vagy a mennyit lehet kihozni 1 milliárd dollárból című kérdésben a grafikon hát csúszásához. És hozzájárul ahhoz is, hogy egyre nagyobb a kiesések aránya. Ugye ez az összeg, amit szerepel, ez magában hordozza a sikeres programok mellett a sok-sok sikertelen program költségét is. Összességében ezeknek az aránya fokozatosan növekszik, minden erőfeszítésünk ellenére ezt a kiesési arányt az elmúlt évtizedekben nem tudtuk javítani, sőt talán valamennyire romlott is, és ráadásul a késői fázisú kiesések, tehát a klinikai fázisban, az igen drága klinikai fázisban történő kiesések aránya szintén igen magas, ezt mind rá kell számolnunk a K plusz F költségekre. Ebben a helyzetben az iparág hát változatos módon próbál ellenintézkedéseket hozni. Ma azt mondhatjuk, hogy nincs egységes kezelése a helyzetnek, vállalatról vállalatra, függően attól, hogy milyen szektorban dolgoznak, milyen az addigi teljesítményük, és így tovább, különböző módokon reagálnak erre a helyzetre. Vannak cégek, akik akvizíciókat hajtanak létre, mások a biotechnológiai és klasszikus gyógyszeripari cégeknek az együttműködésében, egyesítésében látják a megoldást, és nagyon sokan vannak olyanok, akik egész egyszerűen leépítik a most már drágává vált K plusz F kapacitásokat. Ez alkalmasint igen jelentős elbocsátásokban is megnyilvánul. Sokáig azt reméltük, hogy ezek a határainkon kívüli tendenciák, de hát nagyon jól tudhatják önök is, hogy az elmúlt években ez a trend már Magyarországon is megjelent, és nem a Richter esetében, de néhány más gyógyszervállalat esetében sor került a K plusz F kapacitások szűkítésére. A Richter azonban más úton jár, abszolút elkötelezett a K plusz F tekintetében, azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen út, ami kivezethet bennünket. Lássuk be azt, hogy mögöttünk lohol egy nagyon ambiciózus társaság, Indiától Kínáig, és még azért hosszasan lehetne sorolni, mert ne írjuk le azokat a cégeket, akik az Egyesült Államokban dolgoznak, vagy másutt a világon. És ők mind szeretnének pozíciókat nyerni, a romló körülmények között a nehéz piacon is szeretnének egyre hasznosabb, a betegek számára egyre előnyösebb és megfelelően árazott termékekkel megjelenni. Itt nincs más lehetőség, a Richter számára sincs más lehetőség, mint hogy investáljon a kutatásba, és ez esetünkben a K plusz F beruházások fejlesztésében, illetve együttműködések, egyetemi, akadémiai és külföldi együttműködések létrehozásában nyilvánult meg. Hadd mutassam be néhány ábrával azokat a nagy projekteket, amelyeket a társaság az elmúlt években hozott tető alá. A technológiai kísérleti nagy laboratóriumunkat itt Budapesten építettük föl, 2006-ban készült el 2250 négyzetméter hasznos alapterületű 3 milliárdos beruházás volt. Itt például klinikai vizsgálatokhoz szükséges nagy tisztaságú gyógyszerhatóanyagokat, kísérleti gyógyszerhatóanyagokat tudunk előállítani. Talán még érdekesebb a mellette lévő épület, ez az üveg, vagy legalábbis részben üvegpalota. Ha arra járnak a Gyömrői úton, kérem, hogy egy pillanatra fordítsák jobbra a fejüket, ha a repülőtér felé mennek, balra a fejüket, hogyha befelé jönnek a városba. Egy nagyon szép nívódíjas épület, amiben van egy kis rész, amiben az orvostudományi tevékenységet folytatjuk, de a nagyobbik elalakú rész az egyértelműen analitikai, kémiai feladatokat szolgál. Ezt az épületet, amelyben 67 laboratórium van, 2007-ben adtuk át, közel 20 ezer négyzetméter, és a bekerülési költsége lényegesen nagyobb volt az előzőnél. Itt nem pusztán csak a falakról van szó, amelyek szintén egyébként state of the art tervezés eredménye, de a benne lévő berendezések is Közép-Európában, sőt, talán megkockáztatnám még ennél nagyobb körben is egyedülállóak. Én azt hiszem, hogy keletre, ha nézünk, akkor Japánban van legközelebb ilyen felszereltség, nyugatra azért ennél valamivel közelebb, de akkor is a régiónak a legnívósabb kémiai facilitásáról van szó. Haladjunk tovább. Magyarországon, Debrecenben hajtottunk végre igen jelentős beruházásokat. Ott jött létre a biotechnológiai üzemünk, amelyet 2012. áprilisában adtuk át. Megint csak egy egyedülálló Közép-Kelet-Európában egyedülálló beruházásról van szó, ahol emlőssejtes fermentációt tudunk megvalósítani 5 köbméteres léptékben. Ennek valóban nagyon kevés környékbeli cég tud megfelelni. És ugyanezen a telephelyen hoztuk létre a gyógyszeripari innovációs központunkat, amely egy inkubátorház, amely spin-off cégek befogadására szolgál, és mindazokat a környékbeli kisvállalatokat szívesen látjuk, szívesen fogadjuk, akiknek üzletképes elképzelése, üzletképes kutatási fejlesztési projektje van. A társaság azonban természetesen és egyértelműen nem tud kizárólag a saját belső K+F erőforrásaira támaszkodni. A Richternek egyetlen jövője van, az pedig az összefogás a magyar egyetemi és akadémiai K+F helyekkel. Az elmúlt években jelentős erőfeszítést tettünk azért, hogy itt ne csak a szóvirágok szintjén maradjunk, hanem ténylegesen létrejöjjenek gyakorlati haszonnal járó együttműködések. 89 szerződést kötöttünk akadémiai kutatóhelyekkel, 216-ot egyetemekkel és továbbiakat a legkülönbözőbb intézményekkel, közötte egészségügyi szolgáltatókkal, kórházakkal vagy kisvállalkozásokkal. Összesen tehát közel 800 K+F szerződésünk van, amelyek 2007 és 2013 között 5,4 milliárd forintnyi értéket tettek ki. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Richter létrehozott egy úgynevezett, elindított egy úgynevezett Richter témapályázatot, amelyen ma is nagy szeretettel várjuk mindazokat a kutatóhelyeket, akiknek elképzelése van új gyógyszer célpontok kidolgozására vagy validálására. Szívesen meghallgatjuk őket, és kialakítunk egy olyan közös programot, amelyet néhány évig a társaságunk finanszíroz, abban a reményben, hogy ez a kutatási program valóban számunkra hasznosítható eredményt hoz. Természetesen a társaság nem csak Magyarország felé tekint, külföldön, az USA-ban, Japánban és Finnországban, más országokban is, de talán ezt a három országot emelném ki, vannak olyan együttműködéseink, leginkább is ipari vállalatokkal, amelyek a K+F költségek terheinek megosztását célozzák. Visszatérve Magyarországra, a legfontosabb akadémiai és egyetemi partnereket mutatom. Bocsássanak meg, hogy nem sorolom föl a hála Istennek meglehetősen hosszú listát. Mint látják, jelentős együttműködéseket hoztunk létre K+F szerződések formájában és közös pályázatokban egyaránt. Budapest természetesen dominál ezen a listán, de az összes egyetemi, fontosabb egyetemi város megtalálható, és az a szándékunk, hogy ezt a kört a jövőben is bővítsük. Hogy milyen területeken dolgozunk együtt a kutatóhelyekkel, itt látható. Az együttműködési területeknek egy tradicionális és máig meghatározó jelentőségi területe a kémiai szintézis és hozzá kapcsolódó analitika. Itt a Budapesti Műszaki Egyetem mellett az akadémia számos intézménye a partnerünk. A másik terület, ami szintén kiemelt jelentőségű a számunkra, és talán még mindig, a klasszikus gyógyszerkutatás területén vagyunk, ez a farmakológia, az együttműködésünk 36%-a tevődik ide. Itt a Semmelweis Egyetem a meghatározó partnerünk, de nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködünk például a Magyar Tudományos Akadémia Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézetével is, amelyik mindannyian tudják az agykutatás vagy az idegrendszeri kutatás magyarországi fellegvára. És ami az elmúlt időben egyértelműen feljövőben van, az a molekuláris biológia és biotechnológia. Amint látták, az elmúlt években társaságunk jelentős befektetéseket tett ezen a területen, és ha nem is gondoljuk, hogy ez kizárólagos terület volna a jövőben, de a fontossága az teljesen egyértelmű. Kedves kollégák, professzor urak, kutatók, végül szeretnék megemlíteni néhány problémát, amelyek azonban még előttünk állnak. Megoldandó feladatok. Azt gondolom, hogy nagyon sok javaslat érkezik, nagyon sok felvetés érkezik a legkülönbözőbb helyekről, kutatóintézetekből, kutatócsoportoktól. Meg kell oldanunk ezeknek a közös és megfelelő szintű értékelését, és ezáltal kialakítani egy közös kapcsolódási pontot. Nagyon érdekes volt az előző előadást hallgatni, hogy valóban milyen nehéz összepárosítani, összekapcsolni azokat a látszólag ellentétes, vagy nagyon sokszor valóban divergáló érdekeket, amelyek az ipar és a kutatócsoportok között találhatók. Ez egy kulcskérdés, ha ezt a hidat nem tudjuk felverni, ha nem tudjuk megteremteni a szükséges bizalmat, hogyha nem tudjuk azt nyilvánvalóvá tenni, hogy számunkra az alapkutatás egy szilárd alap, és nem tudjuk elhitetni a kint dolgozó kutatókkal, hogy ugyanakkor meg kell találjuk az ő alapkutatásaikban azokat a fogódzópontokat, amelyekre majd az 500 millió dolláros épületet rá tudjuk építeni, akkor nem nagyon egyszerű a helyzet, akkor a továbbiakban is csak egymás mellett fogunk haladni. Ebben a megoldandó feladat listában, csokorban az oktatás helyzete egy kritikus kérdés. Kritikus kérdés különösen Richter számára, mi egy 112 éves magyar alapokon álló vállalat vagyunk, multinacionális mára, de egyértelműen magyarországi központtal, és ez a jövőnk, ez a víziónk a jövőben is, ez nem létezhet magyar oktatás, magyar háttér, magyar kutatás nélkül. Az tehát, hogy az egyetemekről megfelelő nívójú kollégák jöjjenek, akiknek nem csak a szaktudása, de az elszántsága, elkötelezettsége és olykor a stressztűrése is megfelelő legyen, ez nélkülözhetetlen. A stressztűrés alatt nem feltétlenül csak azt értem, hogy a menedzsment olykor nehézségeket támaszt a kollégák számára, de bizony látni kell az, hogy a gyógyszerkutatás ez egy rendkívül hosszú folyamat. Itt legalább 15 évben gondolkodunk, amikor egy új molekula kifejlesztéséről beszélünk, és az én esetemben is a kollégáim többsége, ha bár eltöltötte már az életének, az életpályájának a nagyobbik részét a gyógyszerkutatásban, de sikeres programhoz még nem jutott. Tehát rendkívül fontos az, hogy egy erős elkötelezettség és a kihívások és sikertelenségek tűrése is jellemez azokat a kutatókat, akik hozzánk kapcsolódnak. Az egyetemi és akadémiai kutatóhelyek általános magyarországi helyzete szintén egy súlyos kérdés. A kutatók elvándorlása az egy olyan tényező, egy olyan vérveszteség, ami azt gondolom, hogy egyértelműen megállítandó, és éppen az együttműködésben, az ipar és az akadémia szoros együttműködésében, távlatos célok kijelölésében látom az egyik megoldási lehetőséget ennek a megállítására. Végül, hölgyeim és uraim, azzal zárnám előadásomat, hogy mindazok, amiket itt felvetettem, végül is csak elemek, láncszemek az együttgondolkodásra, egy olyan együttgondolkodásban, amelyben el kell, hogy jussunk egy kölcsönös bizalomhoz, egymás megértésében, ahol lássuk be, hogy az egyik oldalon alapkutatás nélkül nem létezhetünk, hogy az Európai Unió is most indított olyan az agykutatásra irányuló programokat, amelyek világosan jelzik, hogy számos megértetlen, felderítetlen probléma van. Ezek részletes megismerése nélkül a gyógyszerkutatás sem tud előrelépni. A másik oldalon azonban, ha a cél kizárólagosan a publikáció megjelentetése, akkor nehéz az együttműködésünk. Tehát helyre kell állítanunk a kölcsönös bizalmat, egymás jobb megértését. A 112 éves Richter a következő 100 évén gondolkodik. Ezt a 100 éves perspektívát szeretném kínálni mindazoknak, akik a jövőben felkeresnek bennünket, és csatlakoznak ehhez az együttgondolkodáshoz. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Szombathelyi Zsoltónak köszönjük szépen az előadást, és van még egy előadásunk ma délelőtre, délidőre. Az akadémiai kutatóintézetek és a nagyvállalatok közötti együttműködés egyik első hallása igen meglepő példája az, amely a MOL NRT és az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja között valósul meg. A nagyvállalat ugyanis felkérte az akadémiai kutatóközpontot, hogy végezzen kutatásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan hasznosítható a finomítói füstgázok széndioxid tartalma az üvegházakban. A MOL más területen is a tudományhoz fordult, és az MTA Természettudományi Központjával az új generációs biohajtóanyagok, elsősorban biogázolaj kifejlesztésében működik együtt. Most tisztelettel felkérem Hernádi Zsolt urat, a MOL NRT elnök vezérigazgatóját, hogy tartsa meg előadását arról, milyen szempontok és célok vezérlik vállalatát a tudomány megrendelőjeként.
Köszönöm szépen, üdvözlök sok szeretettel mindenkit. És én is arról szeretném beszélni, hogy mit várunk el a tudósoktól, mit várunk el, mint Magyarország legnagyobb vállalata, mit várunk el, mint egy olyan iparág, amely persze küszködik bajokkal, küszködik problémákkal, de mégiscsak látunk egy jövőt, látjuk azt, hogy merre megyünk előre. Ahogy az itt elhangzottak is látják azt, hogy bizony van kapacitás, van jövőkép, van miért dolgozni, és kell hozzá az a kapcsolat, amit a tudomány, az oktatás tud számunkra adni. Én három dologhoz kérnék segítséget. Világszínvonalú tudás elérhetőségéhez, a valódi elitképzés kialakításához és a minőségi szakember utánpótláshoz. Új termék, új gondolat létrehozása mellett nekünk legalább olyan fontos a már meglévő dolgok, ötletek, eljárások hatékonyabb és innovatívabb végrehajtása. Ez a mi iparágunkban azért különösebb magyarázatot nem igényel, senki nem gondolja, hogy a következő 10-20 évben gyökeres változás lesz a szénhidrogének kitermelésében, vagy a szénhidrogének feldolgozásában. A finomítók működni fognak, a furótornyok kívülről ugyanúgy néznek ki, mint ezelőtt 100-110 évvel, belül azonban rengeteg minden változott. Látnunk kell azt, hogy olyan új újdonságok, olyan más megközelítések jöttek be az iparágba, ami évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Az, aki nem tud innovatív lenni, az, aki nem tudja a hatékonyságát növelni, az, aki nem tudja a költségszerkezetét megváltoztatni, és ez a technológiai változtatásokat véghez vinni, el fog bukni ebben a versenyben. Mert verseny van. Ez egy, amit soha nem szabad elfelejtenünk. Egy nemzetközi versenyben veszünk részt. Az a vállalat, az az ország, amely képes a modern technológiát versenyképesen implementálni, egyszerűen előnyre tesz szert. És ez az előny visszadolgozódik, visszaforgatódik abba a környezetbe, ahonnan jövünk. A mi iparágunk két nagy technológiai kivívással küzdik. Egyrészt a szénhidrogén vagyonok felkutatásában, kitermelésében és felszínre hozatalában. Folyamatosan születtek olyan technológiák, amelyekkel hatékonyabban tudjuk felszínre hozni a föld mélyének a kincsét. Olyan lehetőségeket nyitnak meg, ami korábban elképzelhetetlenek voltak. Gondoljunk csak arra, hogy mi történik az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban 30-40 éve ismert volt, hogy ez a palakőzet a szénhidrogént tartalmaz. 30-40 éve a tudósok keresik, hogy hogyan tudják azt felhozni. És aztán ezek a megoldások elkezdtek jönni, ezek a megoldások elkezdtek beépülni a rendszerbe, olyan új technológiákat tudtak alkalmazni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Mi kellett ehhez? Először is pénz. A fúróvállalatok, a kutatóvállalatok a technológiai fejlesztésekhez, például a világ legnagyobb vállalata bevételének 20%-át folyamatosan visszaforgatta, csak azért, hogy megpróbálja megtalálni azokat a módszereket, amivel ezeket a szénhidrogéneket a felszínre lehet hozni. Azt is hozzá kell tennem, hogy előbb-utóbb ez bekövetkezett volna, azonban, hogy ez akkor következett be, amikor bekövetkezett, ugye ez a 2010-es első évtizednek a közepének közepe utáni szakasz, mondjuk második fele, ahhoz kellett még valami, hogy megfelelő árszintje legyen a szénhidrogénnek. A szénhidrogén ára ekkor fölment az egekbe, és hirtelen gazdaságossá kezdett válni az a kitermelés, ami korábban nem volt az. Mára ott tartunk, hogy az Egyesült Államok elkezdte, kiadta az első engedélyeket a földgáz exportra, és látjuk azt, hogy néhány év múlva az Egyesült Államok lesz a világ legnagyobb kőolajtermelője. Köszönhető mindezt ennek az úgynevezett palaforradalomnak. Persze 50 évvel ezelőtt, hogyha valaki Magyarországon itt furt volna, egy ilyen kőzetbe furt volna, vagy 60 évvel ezelőtt, azt valószínűleg elvitték volna a szabotásért, mert mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen, itt nem lehet szénhidrogént találni. Nem csak ezt okozta azonban ez a váltás. Ez a váltás létrehozta azt is, hogy hihetetlenül csökkent, azaz nőtt a hatékonyság és csökkent a termelési költsége az Egyesült Államokban a földgázra, illetve a szénhidrogénra épülő iparágnak. Egy mellékeffektus az, hogy gyakorlatilag a szén drága lett az Egyesült Államokba, ezért a szént elkezdte exportálni az Egyesült Államok, ma mondhatjuk azt, hogy széndioxidot exportál át a világ többi országába, így Európába is. De mellette az olcsó szénhidrogénre épülő vegyipar őrületes befektetésekbe kezdett az Egyesült Államokba. Azaz egy fejlesztési folyamat, ahol a környezet is szerencsésen alakult, teljesen meg tudja változtatni az iparági térképet. Ma több fúrótorony van a körrel jelölt részben, mint a világ összes többi országában. És tudjuk, hogy a GDP, a kőolajfogyasztás nem ebben a körrel jelölt részben a legnagyobb. Azok a vállalatok, akik ebben a hatékonysági versenyben lemaradnak, azok a vállalatok elvesztek. Mert az iparág másik nagy kihívása az a finomítóipar. A finomítóiparban gyakorlatilag három tényező együttes hatása fejtette ki a negatív tevékenységét. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok, amelyik eddig bármilyen mennyiségben föl tudta venni az Európában feleslegessé vált benzint, azt gyakorlatilag nem veszi már át. A másik természetesen a gazdasági válság. A gazdasági válság a magas szénhidrogénárak együttes hatására olyan fogyasztás csökkenés állt be, amilyet már régen látott Európa. És a harmadik, ami szintén fogyasztás csökkenéshez vezetett, és az előző tényezőknek egyfajta eredőjeként, belétve a kutatás és fejlesztést, a más technológiáknak a megjelenése. Mert ugyan ma még azt mondani, hogy perceken belül elektromos autóknak a tömkelegében fogunk találkozni, ez egy picit álom, de bizony az elektromos autók megjelenése az ma már valóság. A hibrid autók megjelenése, ami egy létező, már nagyon régóta ismert, zseniális mérnöki találmánynak az átültetése a gépkocsiba, régóta ismert dologról van szó, mégis fogyasztáscsökkenést tudott eredményezni. Ma azt látjuk, hogy az európai finomítók 10-15%-a el kell, hogy tűnjön a térképről a következő évtekben. Be kell, hogy zárják őket. Ki fog életben maradni? Az, aki képes változtatni a technológián, képes változtatni a hatékonyságán, képes változtatni a termelékenységen. Igen, mi is alakítottunk most nem is olyan régen át egy finomítót, legalábbis bejelentettük, le fogjuk állítani a desztillációt, le fogjuk állítani a kőolajnak a feldolgozását Észak-Olaszországba. És ez a lépés mindenhol máshol meg kell, hogy szülessen. Megváltozott a világ. Ma már nem mondhatjuk azt, hogy mi működtetjük a legkorszerűbb finomítókat Európában. 10 évvel ezelőtt mondhattuk. Bizony mi is lépéskényszerbe kerültünk újra, hogy hogyan tudjunk korszerűbbek lenni. A fejlődő országokban folyamatosan nő a finomítói kapacitás, és nem szabad elfelejteni, ezek zöldmezős beruházások a világ legjobb műszaki elméjét viszik oda, és a legjobb technológiákat implementálják. olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amikről mi álmodni sem tudunk. A világ legnagyobb finomítója Indiában, a Reliance által működtetett finomító 140 különböző kőolaj feldolgozására képes. 140 különböző minőséget képes átállítani. Ezekkel kell tudnunk nekünk versenyezni. Nem tudjuk másképp csinálni, csak azt, hogy tudást kell behoznunk. Behozni a vállalathoz, adott esetben behozni az országba is. Azt várjuk a tudósoktól és azt várjuk a tudománytól, hogy hozzuk haza ezt a technológiát, hozzuk haza ezeket a tudósokat. Bátorítsuk a fiatal tudósainkat, menjenek külföldre tanulni. Mi nekünk pedig olyan környezetet kell teremteni, hogy utána jöjjenek is vissza. Ha ez az kell, hogy a legjobb koponyákat idehozzuk, akkor ide kell hoznunk őket. Tudjuk, hogy meg kell fizetni. Semmi nincsen ingyen, meg fogjuk fizetni őket. De teremtsünk versenyhelyzetet akár a magyar tudósoknak is. A magyar tudósok sem ülhetnek egy fellegvárba, és gondolhatják azt, hogy a versenyen kívül vannak. Ebben a versenyben nekik is részt kell venni. Nekünk olyan tudományra van szükségünk, amely képes az elmélet és a gyakorlati tudás kedvező elegyét alkotni. És persze erre vannak jó példáink. És nem is akarok végigmenni ezen a hosszú-hosszú listán, nem akarom mondani, hogy ahogy dr. Dékány Imre, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a nanoméretű részecskékkel foglalkozó kutatócsoportnak a vezetője, hogyan segítette Magyarországon a földgáz kútalap tisztítási technológiát, vagy a dr. Szabó Kábor akadémikus szénhidrogén szennyezettségének kimutató eljárása, dr. Lakatos István akadémikus, aki a MOL-al szénhidrogén kutatók hozamának a növekedését segítette elő, és sorolhatnám. De ezeknek a kutatásoknak az effektív eredménye az, hogy ma Magyarországon 10-15%-kal több szénhidrogént tudunk kitermelni, mint ezek nélkül a kutatások nélkül. És ez valóság. És aki ismeri a szénhidrogénhez kapcsolódó számokat, tudják, hogy nagyon-nagyon sok pénzről beszélek. Inkubátorházakat kell létrehoznunk, nem csak egyet. Ma mi egyet hoztunk létre, és látjuk azt, hogy ezt a folyamatot folytatni kell. Az, amit mi a Veszprémi Pannon Egyetemmel kötöttünk, ahol egy MOL tanszék is már létezik, ez legfeljebb csak az első fecske. De még egyszer mondom, jó tanulóhoz jó tanár is kell. Ezért kérem önöket azt, hogy gondolkozzunk el a második lépésen is, amiről beszélni szeretnék, az elitképzésen. Mert a legjobb tudósokat akkor tudjuk idehozni, hogyha a legjobb diákokat is oda tesszük melléjük. A legjobb diákok akkor fognak csak hozzánk csatlakozni, hogyha a legjobb tudósokat tudjuk bemutatni nekik. Elitképzés a természettudományokba, de a természettudományi eredményeket csak akkor fogjuk tudni jól hasznosítani, hogyha jó vezetőink is lesznek. Elitképzés kell a vezetőknek is. Bármilyen hatékonysági számot, hogyha megnézünk, ez nem csak a műszaki embereken múlik. Ez a vezetőkön is múlnak. Tudjak-e a vezetők olyan elvárásokat megfogalmazni a tudomány felé, amit ők később képesek lesznek implementálni? És bizony a válaszunk nagyon sokszor az, hogy nem. Rengeteg hatékonysági lemaradásunk van, és ez többek között a vezetőinknek is köszönhető. Olyan szellemi vezetőképzőt kell létrehoznunk itt Közép-Európában, ahova büszkén fog idejönni mindenki, aki mögé beállnak a vállalatok, és nem csak magyar vállalatok, hanem más vállalatok is, mert azt mondják, hogy érdemes idejönni. Nagyon sokba fog kerülni, biztos. De higgyék el, megéri. Semmit nem fognak érni a kutatási eredményeink, hogyha nem lesznek olyan vezetők, akik képesek lesznek azokat alkalmazni. Utánpótlás. Ugyan elhangzott már az oktatásnak a helyzete, én hagyj térjek még egy pillanatra végig erre. Segítsenek nekünk abban, hogy megfelelő legyen ez a szakmai utánpótlás. Ki kell nevelnünk a jövő mérnökeit, a jövő szakembereit, tudósait. Ki kell termelnünk azt az oktatáspolitikát, amelyik támogatni tudja ezt. Biztos vagyok benne, hogy a tudomány számára is komoly probléma az utánpótlás, mert mi számunkra egyértelműen egy komoly probléma. Világszerte hiány van a jól képzett olajipari, műszaki és természettudományos szakemberekből. Nincsen utánpótlás ezeknek a szakembereknek a számára, legalábbis nem megfelelő szintű. Nagyon nehéz nekünk mérnököt, geológust, vegyészmérnököt találnunk. Azt hiszem, senki számára nem kérdéses, hogy a legnagyobb értéket teremtő tevékenység, amit ma végzünk, az a kutatástermeléshez kapcsolódik. A kutatástermeléshez ma Magyarországon nem találunk elég megfelelő szintű, színvonalú, végzettségű szakembert. El kellett kezdenünk külföldről hozni. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy Európában és nem csak Magyarországon az egyik legnagyobb probléma ma az, hogy Mi is történik a frissen végzett fiatalokkal? Szembesültünk azzal, ugye, hogy az európai munkanélküliségi ráta 11,9%-os. Van olyan európai ország, ahol 27%-os a munkanélküliségi ráta. Európában közel 6 millió fiatal van munkanélkül. Van olyan ország, ahol a fiatalok 60%-ának nincsen munkája. Hölgyeim és uraim, nem csak magyar problémáról beszélünk. Magyarországra beszivárgott ez a probléma. Alapvető problémát látunk az oktatásban, és alapvető problémát látunk abba az irányba, amerre az oktatás fejlődik. A MOL csoport, mint Európa vezető vállalata, benne van mindenféle testületekben, így például ebben az európai ipari vezető kerekasztalába, ahol látjuk azt, hogy ez a strukturális hiba mindenhol megvan, és mindenhol megpróbálják orvosolni. Mondhatnánk azt, hogy ez a gazdasági válságnak a hatása, de nem, félreértés, egy sokkal súlyosabb és hosszú ideje tartó tendenciáról van szó. A probléma gyökere, hogy a jelenlegi közép- és felsőoktatási rendszer nem képes azt a tudást átadni a fiataloknak, amire szükségük van. És a másik probléma pedig az, hogy a fiatalok, a természettudomány felé orientálódó fiatalok, azok bizony nem a legjobb képességű fiatalok közül kerülnek ki. És ez a probléma nem csak az egyetemen kezdődik. Ez a probléma már sokkal korábban elkezdődik. Úgy látjuk, hogy olyan tudományos oktatáspolitikai stratégiát kell megvalósítani, amely képes hidat emelni az elméleti kutatás, a kísérleti tudomány és a gyakorlati termelés kereskedelmi hatékony gyártás közé. Látjuk azt, hogy a természettudományi oktatás, a természettudomány felé való orientálódás nem elég, hogy elkezdődik az egyetemeknél, el kell kezdeni ugye az általános iskoláknál, a középiskoláknál. Látjuk azt, hogy a szakképzési rendszert, szakoktatási rendszert úgy kell átalakítani, hogy gyorsan hiányzó szakembereket lehessen beállítani prosperáló iparágakba. Igaz az, hogy jelentősen növelni kell a természettudományos diákok számát és arányát. Hollandiában például 2004-ben azt a célt küldték ki maguknak, hogy 15%-kal növelni kell a természettudományi végzettségűeknek a számát. 2010-ig. 2010-ben már kész volt az új irányszám, 2016-ig 40%-ra kell növelni a természettudományban végzetteknek a számát. És ezt meg lehet csinálni. Igen, programok kellenek hozzá. Lehet, hogy állami beavatkozás is kell hozzá. Lehet, hogy motivációs tényezőket kell hozzáadni, de önök nélkül nem fog menni. A tudomány képviselői nélkül mi ebbe semmit nem fogunk csinálni. Mi is 10 éve már próbálunk szisztematikusan foglalkozni ezzel a problémával. Elindítottuk jó néhány éve a Mesterem című programot, ami csak arról szól, hogy a gyerekek mondják meg, hogy ki volt az ő legjobb tanáruk, természettudományi tanáruk, általános iskolába, középiskolába. Elkezdeni orientálni magukat, a tanárokat arra, hogy a jó tanárok, azok a jó gyerekeket próbálják meg rábeszélni, próbálják meg érdekesíteni számukra a tudományt. És persze hozzuk be magunkhoz. Évente 300 felsőfokú végzettségű ember csatlakozik a csoporthoz. A csoportnak ma 3%-át teszik már ki ezeken frissen egy új program keretében behozott fiatalok. De a tudománynak más szerepe is van ebben. Vonzóvá kell tenni a természettudományi tárgyakat. Segíteni kell abba, hogy a gyerekek tudjanak a továbbtanulásukról dönteni. Közelebb kell vinni a fiatalokhoz a tudományt. Népszerűsíteni kell, és ezt meg lehet tanulni. Ezt mások meg tudják csinálni. Meg kell, hogy mi is csináljuk. Igen, föl kell adni, lehet korábbi pozíciókat, föl kell adni bástyákat, és bizony lehet, hogy nem minden ember lesz erre képes. De akkor is ez az út, amit járnunk kell. Azt hiszem, hogy ez az az út, amiben mi is csatlakozni tudunk önökhöz. Ez az út, amit mi is elkezdtünk kialakítani, és ez az út, amihez mi nagyon nagy segítséget várnánk önökhöz. Mert 3 dologhoz kértem a segítséget. Tudáshoz, elitképzéshez és utánpótláshoz. A potenciál megvan Magyarországon. A tudáspotenciál megvan Magyarországon. Én azt hiszem, hogy tudunk dolgozni, akarunk dolgozni, és fogunk is dolgozni. Az irány kell jól kijelölni, és együtt biztos, hogy közelebb lesz. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen az előadást. A tudomány megrendelője, a Magyarországon működő nagyvállalatok reményeink szerint ma délelőtt megmutatták, hogy hogyan válik a gazdasági szemléletben is értékké a tudomány, a kutatás és fejlesztés, mindaz, amit a tudomány létrehoz. Feltárták, hogy a kutatások hogyan lesznek gazdasági és piaci tényezővé. Az előadóknak, a szervezők nevében is köszönöm szépen ezt a kivételes alkalmat, hogy csattak a gazdaság és a tudomány együttműködésébe. Önöknek pedig köszönjük szépen a részvételt. Nem szívesen engedem ki önöket ebbe a barátságtalan időbe, de a konferencia véget ért. A sajtó képviselőinek szeretnénk lehetőséget adni újságíróknak interjú készítésére. Arra kérem őket, hogy az akadémia munkatársainál jelezzék ezt az igényüket, akár itt a díszteremben, vagy akár a képesteremben, ami balra a folyosó végén található, kialakítottunk egy sajtószobát, ahol készíthetnek interjúkat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak. További szép napot kívánok!
Köszönjük szépen!